Tiszán túl. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A mesterséges intelligencia megkerülhetetlen, egyre fontosabb szerepe lesz, ugyanakkor a globális gazdaságban mindenki a saját technológiáját védi, a kereskedelmi háborúk pedig akadályozzák a technológiai fejlődést, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy konferencián Budapesten. A miniszter kijelentette, az MI egyre inkább az Egyesült Államok és Kína közötti konfliktus központi eleme, az EU közben fokozatosan leszakad a digitalizációban és az MI fejlesztésekben, Európa lemaradt Kínától és az Egyesült Államoktól. Rámutatott, a következő években a mesterséges intelligencia lehet a gazdaság egyik fő hajtóereje. Magyarország a nemzeti érdeket szem előtt tartó, nyitott és pragmatikus hozzáállást tanúsít a globális kihívásokkal kapcsolatban, mondta. Együttműködési megállapodást kötött a közbeszerzési hatóság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat azért, hogy a két szervezet támogassa egymás munkáját a korrupció megelőzése és az integráció fejlesztése terén. A megállapodásban a felek többek között konferenciák, képzések és konzultációk szervezésével erősítik az egymás közti tudásmegosztást és tapasztalatcserét, együttműködnek a Nemzeti Korrupció Ellenes Stratégia végrehajtása során, illetve támogatják a fenntartható a környezetvédelmi szempontokat és innovatív megoldásokat is alkalmazó közbeszerzési gyakorlatok elterjesztését. Kovács László, a közbeszerzési hatóság elnöke elmondta, hogy az együttműködéstől egyrészt a szervezeti és személyes integritás fejlesztése terén számítanak fontos és értékes tapasztalatokra és jó gyakorlatokra, amelyeket átültethetnek a hatóság mindennapi működésébe. A cél a nagy termelő üzemek kutatás-fejlesztési tevékenységének erősítése. Ezt Jó István kormánybiztos mondta az M1 aktuális csatornán. A politikus hozzátette, a Nemzeti Befektetési Ügynökség tavaly 13 milliárd euró értékű beruházást hozott Magyarországra. Ahhoz, hogy teljesüljön a célkitűzés, miszerint Magyarország 2030-ra a leginnovatívabb gazdaság szeretne lenni, a kutató-fejlesztő tevékenység nagyban hozzájárul, tette hozzá. Ismertette, a Magyarországon 2000 mérnököt foglalkoztató szoftverfejlesztő Evosoft Hungary Kft. Olyan innovatív megoldást fejleszt ki, amelynek segítségével az online térben lehet modellezni egy gyár összeszerelését, ezáltal ki lehet szűrni az esetleges hibákat, időt és energiát lehet megtakarítani. A műsorban elhangzott, hogy az Evosoft 3,4 milliárd forintos projektjét az ügynökség 680 millió forinttal támogatta, és 75 új, magas képzettséget igénylő munkahely jött létre Budapesten és Miskolcon. A Miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál június 30-áig várja a 30 évnél fiatalabb magyar animációs filmesek jelentkezését a Dargai Attila díjra, közölték a szervezők. Mint írták, a 100 000 forint jutalommal járó díj nem konkrét filmért, hanem a legígéretesebbnek tartott fiatal rendezőnek jár. A jelentkezés részletei a fesztivál honlapján olvashatók. A tájékoztatás szerint a fesztivál az 5 legjobb nevező listáját augusztus végén hozza nyilvánosságra, a díjátadó a rendezvény záró ünnepségén szeptember 14-én lesz. A jubileumi 20. Cinefest szeptember 6-án kezdődik. Több mint 100 csapat, 300 hallgató és 80 cég részvételével tartanak fordított állásbőrzét a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán május 8-án. Ez egy összegyetemi fordított állásbőrze lesz, amely során a hallgatók bemutatják a fél év során különböző kurzusok keretében elkészített projektjeiket, ezen keresztül azokat a képességeket és kompetenciákat, amelyeket az elméleti tudás megszerzésén túlfejlesztettek az elmúlt időszakban. A rendezvény keretében ebben a cégek képviselői körbejárják a hallgatói csoportokat, véleményezik a projekteket és a beszélgetések folyamán akár jövőbeni gyakornokaikat, munkavállalóikat is megtalálhatják. Minden partner úgynevezett unicoinokkal jutalmazhatja a legígéretesebb csapatokat. A legtöbbet összegyűjtő három csapat külön díjazásban, ösztöndíjban is részesül, illetve több cég készül külön díjjal is a neki leginkább értékes projekt részére.
Az időjárásról.
Szerdán az északi ország részben csak rövid napos időszakokra van kilátás, többnyire felhős lesz az ég, délen több napsütés ígérkezik. Több helyen számíthatunk esőre, záporra, akár zivatarra is. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható Szerdán, de délen, délkeleten ennél 1-2 fokkal melegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Cabelo, tudo é ilusão. Só...
ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, az Enyhetél kedvezett a kullancsok elszaporodásának, ezért a magyarországi kullancsállomány lényegesen megnagyobbodott. Miskolc és környéke is a fertőzöttebb régiók közé tartozik ilyen szempontból, hiszen a sűrű aljnövényzetben élnek meg a legjobban a paraziták. Ha kirándulni, kertészkedni indulunk, le kell fújni magunkat kullancsriasztó szerrel. A házi állatokat is kezelni kell kullancs ellen, hogy ők se hozzák be a lakóvezetünkbe. Az élősködők által okozott betegségekről és a kullancsípés megelőzéséről dr. Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mikor is kezdődött el a szezon most, ha fogalmazhatunk így, mi az oka annak, hogy ennyivel hamarabb kezdődött, hiszen ha jól tudom, most azért jóval hamarabb indultak meg a kullancsok.
Hát az elmúlt bő egy hónapban kitört a nyár, időnként egy-egy szorványos esővel, és ez a legoptimálisabb meteorológiai közeg, amiben a kullancsok legjobban érzik magukat, és a természetből most előtörtek, és gyakorlatilag március végétől elkezdték a idei nagy rajzásukat, ami a nyár végéig, az augusztus 20-a körüli kánikuláig el is fog tartani. Aztán vadászni fognak a strandolókra, és azt követően szeptembertől december elejéig lesz egy őszi kisebb rajzásuk. Tehát gyakorlatilag most már egész évben a körünkben vannak és lesnek ránk. Hát mindenki figyelmét felhívom arra, hogy ne féljék a természetet, hanem minden védekezési ajánlást, amit most hallani fognak, fogadjanak meg, alkalmazzák, és akkor biztonsággal lehetnek kint a természetbe, legalábbis a kullancsok tekintetében.
Mi okozza ezt a korai rajzást? Mi is változott meg annyira, hogy most már ennyivel korábban rajzanak? Gondolom ez nem most kezdődött el.
Gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben megszűntek a telek, és megszűnt a 4 évszak. Ma már 2 évszak van, és most a meleg évszak gyakorlatilag március végétől elkezdődött, és majd hogy nem más strandidő is van, és ez a legoptimálisabb a kullancsoknak.
A kullancsoknak hány fajuk van, milyen csoportba lehet őket osztályozni, egy kicsit beszélgessünk általánosan róluk, mit lehet róluk tudni?
Csak a járványt annal összefüggő lényeget fogom kiemelni. Magyarországon 42 kullancsfaj őshonos, de szerencsére ebből csak egy tucat kullancsfaj támadja az embert és a társállatokat. A többiek csak bizonyos erdei állatokat parazitálnak, mi ránk emberekre és a kedvenc társállatainkra nem veszélyesek. A kullancsok tájékozódásuk tekintetében 2 csoportra oszlanak. Vannak a szemmel rendelkező látó kullancsfajok. Ezek a kullancsok a gyepi növénytársulásban a fűszálak árnyékos fonákán felkapaszkodva lesik szó szerint az arra boklászó áldozatot, akire alulról másznak föl. A másik csoport tagjai a vakkullancsok, ezek nem látják a közelgő áldozatukat, nem az előső pár lábukon lévő biológiai radarral, a Haller-szervel mérik be, és mivel hogy magasabb radaros pozíciót felvegyenek a természetbe, ezért ők a bokrok levélfonákán úgy 1-1,5 méter magasságba várják az arra boklászó áldozatot, akire felülről idézőjelbe pottyannak rájuk. Most nagyon fontos tudni, hogy az utóbbi évek tudományos fejlődése beigazolta azt, hogy ha valaki pamut ruhába kirándul, az kisebb eséllyel szed össze kullancsot, mint aki szintetikus elasztánt és egyéb anyagokat tartalmazó úgynevezett suhogós naciba meg suhogós fölsőbe kirándul, ugyanis a suhogós öltözet az elektrostatikus vonzással van a kullancsok iránt, és gyakorlatilag az ilyen kiránduló szó szerint a bokrok között magára rántja a kullancsokat, mint egy mágnes szippantja magára a kullancsokat. De hát az öltözék nagyon fontos a természetbe, Tehát természet adta alapanyagokból készült öltözetbe szabad a természetbe kirándulni, és dolgozni, pihenni.
Ha már itt a csoportokról, a fajokról beszélgettünk, az elmúlt időszakban megjelent egy újabb faj is. Erről mit lehet tudni, mert azt mondják a kutatók, hogy sokkal mozgékonyabb, mást is terjeszt, majd még gondolom a betegségeket fogjuk említeni. Erről az új kullancsfajról mit lehet tudni?
Új kullancsfajokról, tehát szuperkullancsokról beszélhetünk, ugyanis sokkal intenzívebb magatartásúak ezek a paraziták. Az elmúlt évtizedek klímaváltozása, kontinentális melegedése okán a Mediterráneumból számos állat húzódott föl Európa más vidékére, és hát így Magyarországra is a Mediterráneumból az aranysakálok fölhúzódtak, ma már az egész országot leterítették, és sajnos két hialoma nemzetségbe tartozó kullancsfajt is hoztak magukkal, és szórták szét az országba ezeket. Ezek azért veszélyes kullancsok, mert a nojrovírus nemzetségbe tartozó kórokozókat terjeszthetik, és ezek közül a legveszélyesebb kórokozó a krími-kongói vérzéses lázvírusa. Ha ez a fertőzési bomba beüt Magyarországra, ez nagyot fog ütni, ugyanis azon túl, hogy a kórkép, amit okoz, rendkívül vad, hiszen a betegeknek szétrobbannak az ereik, és a belszerveikbe, a nyálkahártyáik alá, a bőrük alá kivéreznek, tehát saját magukba elvéreznek tulajdonképpen ezek a betegek, és a fertőzöttek több mint 30%-a biztosan meghal. Tehát egy nagyon veszélyes betegség, és itt a legfontosabb információ megint a kullancsok járványtanával kapcsolatban az, hogy a különféle kórokozók, amik csípés útján terjednek, azok csak a megcsípett áldozatot betegítik meg, és a megbetegedett ember nem fertőzi a családtagjait, a környezetét. Ezért nevezzük a kullancs betegségeket lappangó járványnak, úgynevezett néma járványnak, mert hiszen emberről emberre nem terjednek, ellentétben mondjuk a kanyaróval, himlővel, bárányhimlővel, az összes többi, ami a hangos járvány kategóriába van, azt mindenki látja, tudomásul veszi, hogy az illető nagyon beteg, és itt a csendes járványjal kapcsolatban, meg a hangos járványjal kapcsolatban egy felkiáltó jeles mondat a krími-kongói vérzéses láz vírusával kapcsolatban az, amit a hadtörténet mutatott meg 1853 és 56 között a krími háború idején, hiszen az orosz táborokba, lövészárkokba ott néhány katonát megcsípett a fertőző kullancs, és aztán néhány nap inkubációs idő után ezek a kullancs által megfertőzött katonák cseppfertőzéssel fertőzték a katonatársaikat, és a 800 ezer fős orosz haderőnek több mint a fele, közel félmillió ember halt meg, és ebből a félmillióból 400 ezer halottat a vírus produkált, és csak 100 ezret az intervenciós partra szálló csapatoknak a golyói. Tehát nagyon fontos, hogy egy biológiai bomba ketyeg alattunk, és mindenki figyelmét fölhívom a kullancsveszélyre, hogy ne ő legyen éppen az első beteg, mert azzal, hogy szakszerűtlenül jár a természetbe, és nem foglalkozik a kullancs kérdéssel, ezzel már a családját, a szerettei körét is potenciális életveszéllyel fenyegeti.
Belekezdtünk egyszer abba, hogy hogyan is védekezzünk, akkor felmerül a nagy kérdés, miskolciaknak mit tud tanácsolni, hiszen Miskolcon itt az adott környék, ugye a Bükkbe nagyon gyakran járunk ki kirándulni. Miskolciaknak mit tud tanácsolni, hogyan védekezzünk a Bükkbe, hogyan menjünk ki kirándulni?
Rendkívül fontos a védekezés kettős mi volta. Az egyik az, hogy az öltözködéssel és a természetbe tanúsított magatartásunkkal védekezhetünk. Tehát mindig zárt öltözetbe, kalapba menjünk ki a természetbe. Mindig a kijelölt túra útvonalakon, illetőleg turista pihenőkön tartózkodjunk. Ne menjünk magasfüves, bokros, susnyos erdő részekbe, mert ott fokozódik a kullancsveszély. De még mielőtt terveznénk a szakszerű öltözködést és magatartást és kirándulási útvonalat, az első legfontosabb dolog az, elmenjenek az első patikába, ahol valamilyen kullancsriasztó sprét szerezzenek be, amivel az öltözéküket intulás előtt fújják le. Tehát minden védekezés dacára bárkit érhet kullancsípés, ezért a patikustól az egyedüli egy fertőzés veszélymentes kullancseltávolító eszközt a kullancseltávolító kanal alatt is szerezzék be, és a kirándulások, a kerti munkák, erdőjárás közben óránként tartsanak kullancsvizitet, és ha találnak bőrbe rögzülő kullancsot, azt kizárólag a kullancseltávolító kanállal távolítsák el. Ugyanis megint egy felkiáltó jeles mondat következik, bármilyen furcsa mindenki számára, de a kullancs is egy érző lény, és ha valaki körömmel vagy csipesszel akarja eltávolítani a csipet áldozat bőréből, akkor a kullancsnak gyötrelmet okoz, és ha addig még nem, akkor pont a szorongatás, a csipesszel cimbálás közbe fog fertőző nyálat köpni az áldozatába, és a kullancseltávolító kanál ezzel ellentétben pedig úgy működik, mint egy rajszeg kihúzó, ahogy az iskolában rajztáblából a rajszeget a rajszeg kihúzó kiemeli, úgy ez a kis eszköz a kullancsot a bőrből kiemeli, anélkül, hogy a kullancs testét megszorongatná. Nagyon fontos az, hogy valakibe találnak kullancsot, azt egy kis műanyag fiolába tegyék be, hűtve tárolják, jegyezzék fel a naptárba, hogy mely testtájékot érte a kullancsípés, és hogyha a csípést követő napok, hetek valami lázas korképpen járó tüneteket hoz, akkor a kezelőorvosnak mindig említsék föl, hogy mikor, hol érte az illetőt a kullancsípés, és lehetőség szerint mutassák is meg neki, mert a kullancsfaj beazonosítása az nagyban informatív a fertőző betegségek tekintetében, hiszen Magyarországon több mint egy tucat kórokozó család tagjait terjesztik a kullancsok. Ebből egy példát kiemelek, például a köznyelvben Lyme-kórként elhíresült betegség, ami egy elég komoly betegség, az tulajdonképpen már Magyarországon 6 féle Lyme-kór bacillus okozza önálló vagy kevert fertőzéses formába, és emellé a jó néhány Lyme-kór bacillus mellé még egyéb vírust és parazitát is átadhat az adott kullancsfaj, úgy a 2, mint a 4 lábú szeretteinknek. Tehát egy komplex családi problematika a kullancs, és mindenki, akinek 4 lábú szerette van a családba, fölhívom a figyelmét, hogy rögvest menjenek el állatorvosukhoz, és az ajánlását követve védekezzenek egész éven át a kullancsok ellen, tehát védjék meg cicájukat, kutyájukat a kullancsok támadásától, mert ők is nagyon komoly betegségeket szenvedhetnek tőle.
Hogyan látják Miskolc és környéke amúgy mennyire fertőzött kullancsok terén itt, ezen a környéken mennyire vannak jelen?
Kullancsok számára az egyik legcsodálatosabb országrész, és hogyha a miskolci lakosok elkezdenek az utcájukba érdeklődni, minden utcába egy-két krónikus lánybeteget biztos fognak találni, hiszen a betegségek több mint 90%-a, ami kullancs által terjed, az lánykor. Hát gyakorlatilag ma már, ha bármelyik miskolci vagy Miskolc környéki település bármely utcájára bemegyünk, vagy a piacra elmegyünk, és e témára rákérdezünk, mindenhol találkozunk csendes járvány áldozatával, a lánykóros emberrel, és ezernyiféle kórképet hordoznak, ugyanis nagyon egyediek a betegek, hiszen mindenkinek az általános állapot, immunstátusza, kondíciója is meghatározza, hogy milyen kórkép alakul ki benne. De hát nem irigylem a miskolci házi orvosokat, meg a Miskolc környéki házi orvosokat, hogy ezeket a betegeket diagnosztizálják és gyógyítsák, mert egy igen nagy szakmai kihívás ez.
Mennyi kullancs van itt Miskolc környékén, mire lehet számítani, akár ha kimegyünk az udvarunkba, vagy a bükkbe, bár a természetbe valószínűleg többen vannak jelen. kullancsok számában mennyire fertőzött ez a környék.
Nagyon fontos tudni, hogy szót ejtettünk a személyvédelem kettős útjáról, a magatartásról, illetőleg a kémiai és a kullancskannállal való védekezés témájáról. De egy nagyon fontos harmadik van, az pedig az, mindenki a saját kertjébe, illetőleg az önkormányzatok a köztereken ügyeljenek arra, hogy ne legyen gondozatlan rész, tehát rendszeresen nyírni kell a gyepet, föl kell számolni a susnyós, bozótos területeket, tehát minél jobban a növénytakarót ki kell tenni a napsütésnek, mert ezzel is csökkenteni lehet a kullancsípés veszélyét, mert azt a növénytársulást, ahol alacsony a gyep, azt nem nagyon szeretik, mert nincs árnyék számukra. És ami nagyon fontos, a kertektől, a közparkoktól kezdve egészen a közintézmények udvaráig minden területről ki kell rekeszteni az erdei mezei állatokat. Ezek közül kiemelem a sünt, mert a sün a legjobb kullancsfutár a természetbe, és sajnálatos mód napi szinten látom, hogy az óvodák kertjébe az óvónők és a gyerekek a sünékkel játszanak. A süni az egyetlen egy olyan emlős állatfaj, amely nem betegszik meg a kullancs terjesztette kórokozóktól. Benne ezek a kórokozók szaporodnak, és mivel a kullancs olyan stabilan rögzül a tüskék között, a süni nem tud megszabadulni a kullancsoktól, és egy területet be tud népesíteni, hiszen nemrég volt egy esetünk, egy sünt megfüröztöttünk, és 150 darab kullancsot szedtünk ki a fürdővizéből. Tehát ha azzal számolunk, hogy mondjuk az óvoda kertjében ledob magáról egy kullancsot, mert az megszívta magát, jól lakott és leesik róla, az a kullancsmama 2-3 ezer kullancspetét rak, amiből körülbelül ugyanannyi kullancsgyerek lesz. Így egyetlen egy fertőző kullancsmamával egy egész óvoda udvart azonnal be tud népesíteni, úgy, hogy mindegyik gyereknek egy tucat kullancs jut majd a kertbe való játék során. Hát nagyon fontos a kertgondozás, nagyon fontos az, hogy a kertektől, a zöld területektől az önkormányzatok és közintézmények is távol tartsák az állatokat, legfőképp a sünyöket. Hát ezt úgy lehet megcsinálni, hogy magas kerítés alapot csinálnak, ami nem tud átjönni a süni, és ezzel az a terület meg van védve. És ami nagyon fontos, hogy a kirándulásokra, amikor viszik magukkal a kutyáikat az országjárásra, a vidéki wellnesselésre, a nyaralásra, nagyon fontos, hogy anélkül ne induljanak el, hogy ne kezelték volna le a kutyáikat kullancsírtó, kullancsriasztó készítménnyel, mert az, hogy így elterjedtek a kullancsok az ország településén, annak az az oka, hogy a 70-es, 80-as években senki kiránduló nem védte a kutyáit a kullancsok ellen, és így ezek a vidéken kiránduló kutyák felhozták a városok, falvak kertjeibe, közterületeire a kullancsokat. És mondom, itt kicsi számokról beszélünk, hiszen őrségből mondjuk egy kullancsmamát, egy dermacentort fölhoz valaki, vagy magán, vagy a kutyáján, és az lepotja a Miskolcon, akkor már néhány hét elteltével 2-3 ezer kullancsgyerek születik fertőzötten, és már a félváros kutyáinak megvan a legújabb betegség, a babeziózis, és abban lehet pusztulni, hiszen a kutyák számára ez az egyik legveszélyesebb betegség, mert egy-két nap alatt végigfut rajta, és kivégzi a kutyát, ha időben nem ér állatorvosi ellátáshoz.
A sprén kívül bármilyen más megelőzés van-e, ugye az öltözködést már említettük, oltások, esetleg valamilyen gyógyszer, amivel tudunk védekezni, ilyen létezik-e?
Az ember számára a kullancs terjesztette agyvelő és agyhártyagyulladás vírusfertőzés ellen van védőoltás. A kutyák számára háromféle Lyme-kór kórokozó ellen van védőoltás, amit bármelyik állatorvostól tanácsos kérni, hiszen ha ősszel kap egy alapoltást, rá egy hónapra egy emlékeztető oltást, akkor tavaszra már védett a kutya, de még most se késő, hogyha egy hónap különbséggel kap egy alapemlékeztető oltást, akkor legalább a nyári kirándulások során ettől a betegségtől a kutyáinkat nem kell félteni. De nagyon fontos, hogy számos alternatív védekezési mód van, tehát én azt javaslom mindig, hogy a népi gyógyászattól kezdve a modern tudomány adta lehetőségekig mindent be kell vetni a védekezés tekintetébe, hiszen minél több úton védekezünk, annál nagyobb eséllyel tartjuk távol magunkat a kullancsoktól. Például a kutyák esetében, mint állatorvos mindig javaslom, hogy egyfelől tablettás védekezést hajtsunk végre a kullancsok ellen is, akkor legyen még a kutyán egy kullancsriasztó nyakörv is, akkor ezen túl még legyen egy ultrahangos riasztó is, és ha hosszú szőrű a kutya, akkor kora tavasszal nullásgéppel le kell nyírni, mert a rövid szőrt sem nagyon szeretik a kullancsok. Általában a hosszú szőrű loboncos kutyák lakói a kullancsok. Tehát ha a technológiákat összerakjuk, akkor csökkentjük a kullancsok esélyét, a magunk biztonságának lehetőségét pedig növeljük.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kapiller Zoltánnal, a Magyar Kullancszövetség elnökével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, tiszta vonatkozások címmel, adalékok Heidegger filozófiájához alcímmel megjelent Busku Szilvia filozófus közgazdász könyve, amelynek bemutatóját nagy érdeklődés mellett nemrég tartották a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága székházában. A szerző nem csak a filozófia szemszögéből keresi a választ a világban zajló történések aktualitásaira, hanem a közgazdász szemével is. A következő percekben Busku Szilviával, a Tomori Pál Főiskola docensével, a Pécsi Tudományegyetem filozófia doktori iskolájának oktatójával, a filozófia tudományok doktorával beszélgetünk, most megjelent második könyvéről. Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Busku Szilviát, akivel körülbelül egy évvel ezelőtt a Szorongás, mint önsorsjavító lehetőség című könyvéről beszélgettünk. A most megjelent kötet tulajdonképpen ennek a folytatásaként íródott. Mindkét könyv a 20. század nagy filozófusának, Martin Heideggernek az elméletén alapul. Hát miért éppen Heidegger? Mi az, ami felkeltette az érdeklődését a német filozófus gondolatait megismerve, és aztán vált kutatási területévé is.
Jó napot kívánok! Köszöntöm szeretettel a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást. Ami igazából meghozta számomra Heidegger munkássága felüli érdeklődésemet, az tulajdonképpen a filozófiai tanulmányaim voltak, hiszen én filozófia disziplináris mesterképzést végeztem, ahol minden korszakát, minden izmusát, minden irányzatát, és nagyon sok gondolkodót tanultunk, mesterhallgatóként, majd később doktorhallgatóként, és ami számomra a filozófiában az izgalmat jelentette, az a 19. század filozófiája volt, ami elsőként annyira varázslatos volt számomra Husserl filozófiája, addig, amíg az akkori tanárom és témavezetőm ki nem nyitotta a heideggeri főművet, a Lét és időt, és el nem kezdett Heideggerről mesélni, és mint egy varázszele csapott meg hirtelen Heideggernek, ami a mai napig, hála Istennek, engem átölel. Olyannyira oda lettem a filozófiájáért, a gondolkodásáért, az elméleteiért, hogy szülővárosában, Meszkésben is ellátogattam. Nyilván ott található egy Heidegger múzeum, ahol a hagyatékát, nagyon sok fényképet, dokumentációt láthattunk, valamint elmentem nyilván a temetőbe, mert megkerestem a sírját is, nyilván megkerestem a szülői házát, ahol ő felnőtt, ahol született és ahol élt a szüleivel, szóval egy ilyen heideggeri körsétát tettem már annak idején, és maradtam is ezen a vonalon. Olyan kiaknázatlan még Heidegger munkássága, hiszen annyira sok könyvet írt. Igaz, hogy a Lét és idő híresült el, ugye fő művének, ami 1927-es kiadású, és talán második vagy kisebb főműnek nevezzük a műalkotás eredetét. Mind a kettő jelentős művéből íródott egy-egy kötetem, egy-egy monográfiám.
És nagyon népszerű volt egész Magyarországon. Mit tette Heidegger filozófiáját ennyire érdekessé a magyar tudósok számára?
Én azt gondolom, talán az, ami engem is, az eredetkutatás a Heideggernek. Többféle konvencionális elméleteket tol el magától, mondok egy nagyon egyszerű példát. Az esztétika alappilérei, ugye például, amikor egy festmény elkészül, ugye van az alkotó, maga az alkotás, és van a befogadó, ugye ez a hármas alappillér. Ez Heidegger szerint ez abszolút az esztétika az, amiben a művészet elhal, az a közeg szerinte, és áttárgyasítja magát a művészetet, magát azt, amit Heidegger szerint kifejezetten az igazság megtörténésének a helye.
A könyvbemutatón Besenyei Lajos közgazdász professzor, a Miskolci Egyetem egykori rektora a könyvről szólva kiemelte, hiánypótló kötetről van szó, hiszen nem csak a filozófus, hanem a közgazdász szemével ad gyakorlati válaszokat azokra a problémákra, amelyek jelenleg a világot sújtják. Olyanok, mint például a háború a szomszédságunkban, vagy a Közel-Keleten, vagy éppen a migráció kérdése. Mit értett ez alatt, professzor úr?
Professzor úr valószínűleg azt értette, hogy a gazdaságtudományi ismereteim, mert ugye első számban közgazdászként diplomáztam le, és nem csak egy tudományterület felől közelítettem meg magát a szorongás fenoménjét, és nem csak filozófiai területből, hanem én úgy gondolom, hogy rektor úr úgy gondolta, hogy több területről, tehát átfogóan elemezve, más területeket bevonva, akár a pszichoanalitikus területeket bevonva is született meg ez az első könyvben, ami tulajdonképpen egy olyan heideggeri tézisből, vagy állításból íródott, vagy keltette fel az érdeklődésemet. Itt is az eltárgyasodás, ami fő fogalom, amit Heidegger több területen is megvizsgál, ugyanis azt mondta, hogy a patológia és a pszichológia pont azok a területek, amik eltárgyasítják az embert. Úgymond nem teszik fel azt a kérdést, hogy mi az ember, hogyan viszonyul önmagához, a világhoz, másokhoz, létmegértése által. És ezek a kérdésfeltevések voltak azok, amik a Heidegger jelen való lét analitikájának erőszobájában voltak megtalálhatók, és keltették fel annyira az érdeklődésemet, hogy a kutatásomat ott kezdtem el, hogy egyáltalán a szorongást, mint betegség fogalmat kezdtem el megvizsgálni, nyilván itt a patológiás értelemben, értve, hiszen van egy másik terület is, amivel Heidegger foglalkozik, ez az egzisztenciális szorongás, egy egészen más terület. E kettőség, vagy differencia kifejezetten nyilván belekerül a kötetbe, de nem ez a fő fókusz. Így azokról a tudományterületekről vizsgáltam meg, hogy teljes kört kaphassunk, mint például az első részekben, mint ahogy említettem, viselkedéskutatók, pszichoanalitikus szakemberek segítségével vagy meglátásaival próbáltam a szorongás fenoménjét olyan részekben felhozni, kimutatni, ahol önsorsjavító lehetőségként tartják ők is nyilván számon. Egy második részben megvizsgáltam a 19. századi Freud, Jung, Adler és Ferencit, a mély lélektani iskolákról beszélek, amik akkor kialakultak, magatartástudományok felét Kopmária munkásságát hoztam inkább be. Kifejezetten, ha magáról a szorongásról beszélünk, Freud szorongás elméletei egyáltalán kikerülhetetlenek. Nyilván kíváncsi voltam, hogy mint pszichoanalitikus szakember hogyan és milyen módon eredezteti a szorongást, mint ismeretes a szexualitás, a vágyak, az anya megvonás, a születés, ilyen fázisai, tulajdonképpen öt fázisa van a Freudnak, ami eredményezi ezt. Majd nagyon érdekes módon ez egy ilyen dinamikus koncepció volt. Egy harmadik részben vizsgáltam meg a 19. század filozófiáján belül Kierkegaard szorongáshoz való kapcsolatát, és az ő elméleteit, az ő köteteit olvasva gondoltam át, mint olyan életérzéseket, ha úgy tetszik, mint a kiszolgáltatottság és a magány léthelyzetei felől vizsgálódtam. Majd itt a 20. század heideggeri szorongás élménye mutatkozott be, és nyilván mutattam be, és itt volt egy nagyon érdekes kitekintés, ami néhány oldalon keresztül szerepelt. Az 1920-21-es években Heidegger vallás fenomenológiai előadásokat tartott, és tulajdonképpen a korai, középkori kereszténységig nyúlt vissza, és ezeket szerepeltettem még a kötetemben, majd egy záró részben magát a halált, a mindennapi halált, az egzisztenciális értelemben felfogott halált interpretáltam, vagy írtam hozzá bizonyos gondolatokat a heideggeri halálkoncepcióhoz. A halál olyan értelemben érdekes, egzisztenciális értelemben érdekes a Heidegger munkásságát olvasók számára, hogy Heidegger szerint a halál fenoménjét éppen pont a szorongás fedi fel. A halál megértése, ez egy önmegértés is az ember számára, hiszen szembesül önmaga végességével. Ezért nyilván az embernek a szabadságot, a felelősséget nyitja meg számára, és ez a tulajdonképpeni egzisztencia forrásaként értelmezhető.
Egy 20. századi filozófus elmélete hogyan ültethető át a 21. századi körülmények közé, mennyire aktuálisak még Heidegger gondolatai manapság?
Mondhatni Heidegger egy mostani filozófusként szemlélendő, illetve a munkássága még igazából kiaknázatlan. Vannak részei, amik kifejezetten politikatudományok felé viszik el az olvasót, hiszen nem olyan régen évek ezelőtt kijött a Schwarzehefte, a saját fekete naplója, ami azért mondhatni, hogy Európát megrázta. Tulajdonképpen egy 48-49 évvel ezelőtt halt meg Heidegger, tehát nem olyan régen. És ezért eredményeződni látszik az is, hogy az ő művei még, amik még nincsenek lefordítva, rengeteget írt. Úgy képzeljék el, hogy a Gesamtausz Gábor az összgyűjteménye egy legalább 100 kötetes, körülbelül 10 centi vastag kötetekből áll. Tehát ez olyan kiaknázatlan munkássága van, annyi fordítani való van, annyi érdekesség van még az ő munkásságában, hogy ezt nagyon sokáig, több száz évig fogjuk még kutatni.
És ahogyan az első kötet a szorongásról, mint önsorsjavító lehetőségről szólt, ebben a most megjelent könyvben is olvashatunk a szorongás fogalom keletkezésének állomásairól.
A kötetem második része inkább a vége felé foglalkozik ezzel az alapdispozícióval, olyan mértékben, hogy Heidegger az ember létét, vagy életét a gond fenoménjében gyökerezteti, és ezt próbáltam bemutatni plátóni, arisztotelészi gondolatokkal, illetve itt kap értelmet és nagyobb hangsúlyt, amit az előbb említettem, a korai középkori kereszténységhez való visszatekintése Heideggernek. Itt kifejezetten Szent Pál levelei, Augustinus vallomások kötete, itt is legfőképp a 10. kötete, valamint Luther munkássága. Ezekben a kutatásaiban tulajdonképpen arra keresünk választ, hogy hogyan itt a középkori kereszténységen belül, abban az életszakaszban, abban az életvitelben maga a faktikus élettapasztalat hogyan jelenik meg. Erre kapunk választ.
És Heidegger egészen másképp látta a művészetet is, a művészet történetre nagy hatással volt az ő filozófiája.
Igen, ez egy nagyon, nagyon kedvelt témaköröm. Ennek fókuszában is született meg a kötetem, ugyanis két kritika mentén íródott, és ez a fő kritika. 1930-ban Heidegger egy holland tárlaton, egy múzeumban meglátta Van Goghnak az Egy pár cipő című 1886-os olajfestményét, ami egyébként a Parasztcipők címen híresült el a világban, és majd a későbbiek folyamán, 35-ös, 36-os előadásaiban, amikor a műalkotást elemeire szétszedve mutatja be számunkra, hogy mi maga az igazi művészet, hogyan és milyen összetevőkből áll, egy eszköz szerepeltetése során magát, ezt a festményt veszi elő, és olvasható a műalkotás eredetében, ebben a második főművében, ha nevezhetem így, a cipőt, magát az eszköz szerepelteti, és mutatja be, hogy hogyan vezeti le, hogyan különül el tulajdonképpen az eszköz a dologtól. Ez a lényege, és ezt úgy képzeljék el, hogy ez a Van Gogh festmény esetleg, ha önök előtt van, ez egy sötét tónusú, sárga, elnyűlt, fáradt cipők, egy pár cipő van rajta a festményen, és Heidegger erre egy egészen új paraszti világot asszociál, azt mondja erre, hogy egy öreg asszony, aki kimegy minden nap a szántóföldre, felveszi ezeket a cipőket, használja, alkalmassága ugye miben rejlik a cipő, neki szépen levezeti, hogyan bízhatunk ugye magában abban, hogy minden reggel ezt felveszi, nyilván a láb befedésére szolgál, tehát tulajdonképpen megkülönbözteti a sima egyszerű dolgoktól az eszközt, ami ugye nyilván így ilyen értelemben egy félkész termék, de ezen kívül sokkal több minden rejlik benne, és ahogy levezeti, és elmondja, amit tulajdonképpen belelát ebbe a festménybe, asszociál, és elmondja, hogy ebben látható a fáradt munkás léptek nyomora, a szántóföld, a halál, a reszketés, tehát tartalommal tölti fel tulajdonképpen ezt a festményt, és ez olyannyira megrengeti Európát, hogy nemhogy a Van Gogh kutatók, a művészet történészeknek az érdeklődését kelti fel, hanem más filozófusokét is. És az első részben a Meyer Shapiro Van Gogh kutató, aki egyértelműen teljesen felháborodik ezen, hogy merészeli Heidegger egyáltalán ezt egy asszociatív módon megmutatni ezt a cipőt, hiszen ez Van Goghnak az önarcképe. Tehát ez abszolút, de ha esetleg elfordulnánk attól, hogy önarckép, akkor is egy Van Goghnak a saját cipőjét festi meg, amivel a saját élethelyzetét szeretné kifejezni akkoriban, és a Shapiro e felé hajlik el, és ebből adódik egy olyan néhány oldal, ami nagyon érdekes volt számomra. Volt egy amerikai filozófus, a Jameson, aki azt mondta, hogy a Heidegger egyáltalán olyan tartalmakkal, anyagi megfogható, materiális dolgokkal tölti fel, mint a szántóföldről, egyáltalán hogyan jut ezekhez a gondolatokhoz, és elő is veszi az Andy Warhol Gyémántcipők című festményét, hogy azon is ugyanígy be tudja mutatni ugye az eszközlevezetését. Majd a harmadik részben a Derrida híres filozófus duplikatív kritikája kerül előtérbe, ami pedig nyilván ez egy összefogó kritika, ami mondhatni Heidegger védelmében született meg, és mondja azt, hogy nagyon jól tette nyilván a Heidegger úgy gondolta, hogy azt az asszociatív világot, ezt nem művészet történészek ellen próbálja bevetni, hanem egyáltalán egy eszközszemléletet csak. Semmi másban nem terik, és még a Derridának egy nagyon vicces meglátása, illetve egy mondata van, hogy honnan gondoljuk ezt egyáltalán, hogy ez egy párcipő? Senki nem mondta nekünk, hogy ez egy pár, és egyáltalán egy személyhez tartozó. Úgyhogy ez volt az a kritika, ami engem nagyon érdekelt, és eképpen kezdtem hozzá Heidegger művészetértelmezésének a vizsgálatához, ami egy egészen nagyon komoly és nagyon érdekes, egészen Hölderlinig, Rilke költészetig nyúló, nagyon érdekes tanulmány.
A Tiszta vonatkozások kötetet egykori tanárának, Forrai Gábor professzornak, a Miskolci Egyetem tanárának ajánlotta. Ez egyfajta köszönet nyilvánításnak is tekinthető?
Igen, hogyne. Tisztelet és köszönet nyilvánítás. Forrai tanár úr a munkásságom mellett, illetve a tanulmányaim mellett mindig, mint igazi tanárom mellettem állt. Bárhol is végeztem további filozófiai tanulmányaimat, ugye Pécsen doktorátom a Pécsi Tudományi Egyetemen, Forrai tanár úr mindig egy ilyen jelszóval, hogy szerencse fel, tovább segített mindig esetleg a nehézségeken, és nem csak mint tanárom, hanem évek óta nagyon nagy örömmel tudhatom, mondhatom magaménak most már a barátságát is, aminek nagyon örülök, és nagyon sok tisztelettel, nyilván is szeretettel vagyok ugyanígy irányában.
Kedves hallgatóink, Busku Szilvia filozófus közgazdász volt a vendégünk, akivel nemrég megjelent könyvéről a Tiszta vonatkozások, adalékok Heidegger filozófiájához című kötetéről beszélgettünk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you. Európa Rádió